Imádkozzunk. Mennyi atyán, kérjük, hadd menj nekünk, hogy amikor életünk vízén utazunk, akkor megérthetjük a te szavadat, és tudjunk abban bízni, bármennyire is zúg és morajlik az a tenger, amit életnek nevezünk. Hadd, hogy megértve a te akaratodat és üzenetedet el tudjunk indulni feléd. Hadd, hogy a mai napon is megtegyük azt a lépést, amit te elkészítettél. Növeld a mi hitünket. Köszönjük, hogy megragad bennünket a te kegyelmed, és tovább akar vezetni. És kérjük, hogy vedd le rólunk azokat a terheket, talán félelmeket, aggódást, amelyeket magunkra veszünk, amelyeket igazából nem is tudunk végigvinni, és megterhelik az életünket. Add, hogy most le tudjuk tenni az élet terhét, és fel tudjuk venni azt az életet, és azt az örömöt, azt a biztonságot, azt a jó reménységet, amit te készítettél nekünk. Hogy valóban felszabaduljon az életünk, és tudjunk örvendezni a te jelenlétedben. Amen. Máté evangéliumából olvasom Isten igéjét, a 8. fejezetből. Ugye két történetet olvasok, aztán majd meglátjuk, hogy a két történetnek mennyire jutunk a végére, de mind a kettőbe bele fogunk menni. A 23. verstől a 34. versig, tehát Máté 8.23-tól 34-ig. Amikor beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai, és íme nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták, Uram, ments meg minket, elveszünk. De ő így szólt hozzájuk, mit féltek ti kicsiny hitűek? Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták, ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki. Amikor a túlsó partra a gadaraiak földjére ért, két megszállót ment elé, akik a sírboltból jöttek elő, és nagyon veszélyesek voltak. Annyira, hogy senki sem tudott miattuk végigmenni azon az úton. És egyszerre felkiáltottak, mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket? Tőlük távolabbra volt egy legelésző disznónyáj. Azért ezt kérték tőle az ördögök. Ha kiűzöl minket, küldj a disznónyájba. Ő pedig ezt mondta nekik, menjetek. Akkor azok előjöttek és belementek a disznókba. És íme a meredekről a tengerbe rohant az egész nyáj, és beleveszett a vízbe. A pásztorok pedig elfutottak, bementek a városba, és elhíreszteltek mindent, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor azután az egész város kiment Jézus elé, és amikor meglátták, kérték, hogy távozzék el határukból. Jézus lecsendesíti a tengert, majd pedig ugye a gadarai megszállottak meggyógyítása van előttünk. Ugye az első történet az arról szól, hogy mi a félelmek között, hogyan éljük meg mondjuk az élet nehézségeit. Egy csónakban vagyunk-e Jézussal, mondhatnám így is, és mi történik akkor, amikor egy csónakban vagyunk Jézussal, de mégsem. Mégis nagy veszedelemben forog az életünk. Mi hogyan tudjuk ezt megoldani, ezt a helyzetet? Látjuk a tanítványok példáját, hogy ők kétségbe estek, pánikba estek, ugye látták azt, hogy Jézus alszik, egyfajta nyugodt, békés állapotban van, és hatalmas vihar közepette is, és ők pedig nem látják a megoldást. Elveszünk, Mester, szabadíts meg bennünket, ments meg. A gadarai történet pedig arról szól röviden, hogy van olyan félelem, ugye egyrésztről félnek már az emberektől, a gadarai megszállottaktól mások, ugye, ember, akitől félni kell, mert idegen lélek van benne, olyan erők és hatalmak foglalták el az ember személyiségét, hogy félelmet kelt másokban, félelmet keltenek, De közben ők maguk is megkötözöttek, és olyan erők kötözték meg őket, ami alól nincsen megoldás, tehát a környezet nem tud jó hatással lenni már a gadarai megszállottakra, nincsen emberi segítség ebből a helyzetből, mivel hogy nem is tudják talán megmagyarázni, hogy mi történik a gadarai megszállottak életével, és ugye ebbe a helyzetbe lép be Krisztus. Melyik a nagyobb vihar? Ami ugye kívülről éri az embert, mint egy külső megpróbáltatás, egy fizikai jelenség, ugye az, vagy az életnek bármilyen történése, amikor egzisztenciálisan veszélyhelyzetbe kerülünk, és az életünk van veszélybe, testi épségünk, vagy pedig az a vihar, amikor a lelkünk kerül, ugye, veszélyben, talán észrevétlenül nem tudjuk, hogy a gadaraiak útja hogyan és miként történt, ugye ők is élték hétköznapi életüket úgy, mint a többi ember, nem tudjuk, milyen megpróbáltatások voltak, hogy mi volt az a pont, amikor is az ő életükben ez a fajta nyomorúság, lelki vihar elkezdett tombolni, az emberek szeme előtt elrejtve, és egyszer csak ugye olyan méreteket ölt ez az erő, ez a vihar, hogy már mások is látják, és úgymond elviselhetetlen, és el kell menekülni. Tehát ez mondjuk egy költői kérdés, hogy melyiket választanánk. Valószínűleg, hogyha most így egy kicsit megnézzük a két hasonlatot, azt hiszem még mindig inkább a viharban ott lennénk a csónakban, ugye? Mint azt, hogy átélni azt a fajta lelki meghasonlottságot, kétségbe esett félelmet és úgymond ördögi kört, amit ugye az a fajta szenvedés okoz, amikor az ember a saját testében bezárva, ugye a lelkében nem találja az utat, és hihetetlen gyötrelmeket él át. Tehát látjuk a fokozatot is, hogy a szenvedés és szenvedések között is micsoda különbségek vannak. Szabadítások és szabadítások között is különbségek vannak, hogy melyiket nehezebb megtenni, lecsendesíteni a tengert, vagy pedig megszabadítani az ördöngöst. Attól az erőtől, ugye attól a lélektől, vagy azoktól a lelkektől, akik ugye bemennek a disznónyájba. És olyan hatalmas erővel belevezetik őket ugye a vízbe. Hogy uralni, és ez egy kettős dolog, talán ez a történet, hogy uralni a külső dolgoktól való félelmet, és uralni a lelkünkben uralkodó negatív erőket, félelmet. És ebben a történetben mind a kettő valahol benne is van, mert ugye itt a tanítvány, aki a csónakban van, az Krisztus ismeretében van. Krisztus tudatban éli meg a fájdalmát, a vesztességét, vagy a nehéz helyzetét. Annak ellenére is, hogy pánikba esik, de mégis ott van ugye egy Jézus ismeretben, egy Jézussal van együtt, és ott van az a boldog felismerése, még ha kicsiny is a hite, de Uram, ments meg. Ott van ez a fohász a lelkében. És el tudja ezt mondani. Még ugye ott van a másik példa, hogy ott vannak ezek a gadaraiak, és ugye képtelenek úgy tűnik, hogy bármifajta ilyen könyörgést elmondjanak. Hogy egyáltalán, hogy ők megfogalmazzák a maguk számára is, Isten számára is, hogy kérjenek. Tehát egy teljes kiszolgáltatottság van. Csak azért, hogy lássuk meg azt sokszor, hogy amikor mi nyomorúságban vagyunk, ugye szokták is mondani, hogy nézzünk meg valakit, aki nagyobb nyomorúságban van, mint mi. Persze ez egy, nem azt mondom, hogy olcsóbb igaz, de más a viszonyulásunk, hogy még mindig vannak kegyelmi pontok az életünkben, amelyeket alkalmazhatunk, és amivel élhetünk. Lehet, hogy kicsiny volt ugye a hitük a tanítványoknak, sőt mondja Jézus is, hogy mit féltek ti kicsiny hitűek, de volt hitük. És itt azt hiszem ez egy nagyon hangsúlyos dolog. Hogy az embernek örvendeznie kell, önmagában is, és maga az Isten kegyelme az, amikor nagy nyomorúságok és nagy viharok közepette még mindig van hitünk. És a kicsiny hitte is, de félelmek között is, de tudunk menni az Istenhez, már jó úton vagyunk. ennek a történetnek mondjuk ez egy nagyon pozitív üzenete. A Jézusi dorgálást azt pedig magunkra is kell tudnunk vonatkoztatni, hogy amikor Jézus ugye megdorgálja a tanítványokat, nem pedig úgymond megdicséri, hogy hát megdicsérlek benneteket, hogy látom azért még van hitetek, pedig ekkora a vihar. Ugye pozitívan is fel lehetett volna ezt fogni, vagy nem tudom úgy mondani, hogy tanít, hogy látom, hogy azért még bíztok bennem. Ugye csak ott volt az a félelem, az a kétségbeesés, hogy el tudjuk képzelni, hogy Jézus ugye alszik, és fölnéz, amikor ugye fölébresztik őt, vajon milyen arcokat látott. És mi volt az a lelki kisugárzás, ami ott betöltötte a hajót. Ugye, és pont ez az, hogy a Jézusi dorgálás, a kicsiny hit, az azért fontos, hogy magunkra vegyük, mert hasonlóan mondjuk a gadarai történet, ez a belső vihartól is meg kell, hogy mentsen bennünket Jézus. Arra viszont fölhívja a figyelmet. Úgy, ahogy Jézus parancsolta a szeleknek, és úgymond a vihart lecsendesítette, az embernek saját magában és az életében dúló viharoknak a hitével, az Istenbe vetett hitével meg kell tanulnia parancsolni. A Jézus nevében. Tehát miért kicsiny a ti hitetek? Ugye Jézus növelni akarja a tanítványai hitét, és bennünk is a hitet növelni akarja, hogy mi tudjuk alkalmazni a mi utunk során azt, amikor viharba kerülünk, belső viharba vagy külső viharba, az események közepette, mi is tudjuk használni a hitet. A kicsiny hit kifejezés azt jelenti, hogy van hited, de nem tudsz vele élni, tehát nem tudod alkalmazni, nem tudod használni ezt a hitet. Ugye Jézus figyelmeztet arra, hogy a tanítványoknak beszél arról, hogy nem is figyelmeztet, hanem felhatalmazza őket, ha a mustármagnyi hitetek lenne, hegyeket tudnátok megmozdítani, hogy nagy dolgokat tudtok cselekedni. Tehát Jézus fölhívja a figyelmet, hogy az, amire ti azt gondoljátok, hogy nem megy, és ti erre nem vagytok képesek. Arra képesek vagytok, hogyha használjátok azt a hitet, amit én adok nektek. Tehát Jézusban vetett hit nem lehet passzív hit, olyan értelemben, hogy mindig egy kiszolgáltatott hitem van. És mindig úgy élem meg, hogy én az események forgatagában egy elszenvedő alanként vagyok jelen, ahol rémülten állandóan kiáltozok a hitemben, hogy most Uram, ments meg. Ez nem egy jó lelki állapot. Ennek ellenére lehetnek félelmeim, aggódásaim, szorongásaim, lehetnek viharok is az életemben, de a hitem megtapasztalásában tovább kell lépjek, amire itt Jézus példa, hogy parancsolt és lecsendesítette, hogy Jézus a mi életünkben ugye úgy akar megjelenni, hogy mint egy olyan úr, aki tud parancsolni ezeknek az erőknek, és bennünket pedig olyan helyre akar ültetni, hogy a mi életünkben mi is tudjuk a hitünket használni, és tudjunk mi is parancsolni. Tehát azt hiszem, ez az az út, amelyre Jézus vezetni akarja az ő tanítványait, és hogy alkalmazni tudják mindazt, amit megtanultak tőle. És ez ugye majd pünköstkor, amikor a Szentlélekkel beteljesednek, és úgymond az Isten jelenlétének az erőtere megjelenik, és mint hatalmas szélnek az zúgását tapasztalják maguk körül, és beteljesednek az Isten lelkének erejével, ugye, akkor az az a lelki erő, az tud bennük új világot teremteni. Egy olyan világot, amely világnak van hatalma ezt a világot is uralni. Ez ugye nem azt jelenti, hogy mi nekünk az életünkben soha nem lesz olyan dolog, aminek ki vagyunk szolgáltatva. Nézzük meg Jézust. Ő minden. Jézus életében nem volt szenvedés, ugye, vagy bármi, aminek ki volt szolgáltatva, de volt. Ő is megélte azokat a dolgokat, amiket neki meg kellett élni. De belső lelkiképpen mégis uralta azokat a nehéz helyzeteket, nehéz sorsválasztó időszakokat, ugye amikor neki is a szenvedés útjára rá kellett lépni, amikor jött a nagy vihar az emberiségért, fújtak a szelek és korbácsolta a lelki vizeket, amikor Jézusnak egyedül kellett ugye megállni a Golgota keresztjén, és a megváltást ugye végre kellett hajtani, de ugye ott volt az Istennel való jelenlét, a léleknek a jelenléte ő benne, és ott volt az, hogy legyen meg atyám a te akaratod, és az a fajta elrejtettség, ami nekünk is ott van. Tehát itt most akkor a figyelmünket arra kell terelnünk, hogy talán önvizsgálatképpen is, hogy hát egyrészt hogy vagyunk mi ezzel, hogy nekünk kicsiny hitünk van? Most akkor ilyen értelemben, hogy látjuk? Kicsiny hitünk van, mi egy ilyen passzívabb, nem alkalmazott hittel élünk, inkább a gyakorlatban, vagy pedig már növelte Jézus a hitünket, és tudjuk alkalmazni, és tudunk azzal élni, és helyzetekre, viharokra, nehézségekre már válaszokat adunk. Tehát Jézus, amikor lecsendesíti a tengert, akkor megadja a kellő választ, és így is tudom értelmezni, az adott helyzetre, és uralma alá hajtja azt. Nem engedi szabadon, hogy most veszélyeztesse ugye a tanítványait, és őt magát is, és ezt a legkisebb ellenállás nélkül meg tudja tenni. Ez számunkra maga a csoda. Ugye? Mert csodálkoznak az emberek rajta, hogy lehet az, hogy ő parancsol ugye a viharnak, és az ő szavára engednek. Na most ez az, amely világba Jézus be akar bennünket vonni, hogy az, ami nekünk csoda és lehetetlen, az valamilyen szinten lehetséges. Sőt, rajtunk keresztül is lehetséges. És a mi életünkben is meg akarja valósítani ezt Isten. Tehát ezt be kell építeni a hitbe. A hitnek önmaga értelmezésében benne kell lennie, amikor önmagunkat nézzük, és az Istennel való kapcsolatot, hogy amikor hiszünk Jézusban, és befogadjuk az ő lelkét, akkor olyan lelket veszünk, amely lélek ugyanaz, mint aki ott volt akkor ugye Krisztus abban a csónakban, és parancsolta szélnek, és elcsendesedett. Ugyanazt a lelket vesszük magunkhoz, amikor imádkozunk, és kérjük őt, hogy legyen jelen bennünk. Ugye akkor föltesszük a kérdést, amikor kétségbe esetlen imádkozunk megoldásért, akkor nem logikus, hogy azt mondja, vagy azt mondaná valaki, hogy de hát vetted az Isten lelkét, ott van a te életedben. Miért olyan kicsiny a hited? Tehát használd azt az erőt, azért imádkozz, hogy tud használni. És itt jön egy következő pont, hogy nem kiszolgáltatott helyzetben élem meg a hitemet, hanem úgy élem meg, hogy egy kiszolgáltatott helyzetben aktívan, úgymond parancsolok, és hitben én tudok cselekedni az életembe vonatkozóan. Tudok tenni. Tudok, ha kell, most azt mondom, nem mondom azt, hogy csodát teszek, és nem tudom a vizet borrá változtatni holnaptól kezdve. És olyan értelemben nem biztos, hogy lecsendesítem a vihart, hogyha holnap egy nagy vihar jön, és itt most el fog állni a szél, mert én azt mondom. De mégis azt kell érzékelnünk, hogy valamilyen szinten, tehát az Isten ezt készíti el bennünk, nem is ilyen külső valóságképpen, de belső valóságképpen, mindenképpen rá kell állnunk erre, és alkalmaznunk kell azt, hogy a hitben, ha kérünk valamit, vagy imádkozunk, vagy kimondjuk a belső hangunkon azt, amit kérünk, azt úgy kérjük, hogy mint az, amit már meg is történik, és megadja nekünk az Isten. És akkor történik meg az, hogy ha teljes hittel kérted, és az Isten akaratával megegyezett, akkor meg is történik, vagyis a beteljesedés pillanata is eljön az életedbe, hogy megkapod, vagy átélem azt, hogy megszabadulok. Ez nem egy fényéveknyi távolságra van tőlünk, hanem ez a hitnek a valósága, amivel Jézus Krisztus el akar bennünket vezetni a mindennapokban. És ebben gyakorolni kell magunkat. Lehet, hogy az első bevetés, hogy így mondjam, az egy ilyen esemény. Akkor lenne baj, hogyha ezt a történetet akkor olvasnánk, amikor már apostolok a tanítványok, meg nem tudom mi, már ugye már úgymond az egész életútjuk ott van, és még akkor is itt tartanak. Tehát az életünkben is akkor van a baj, nem baj az, ha félsz. És mindenki fél, én is félek. Nem baj az, ha félsz önmagába véve. Csak mit csinálsz, amiközben jön a vihar? Ugye? Hova tudunk eljutni? Itt van a fejlődésnek bizonyos foka. Hogy jön meg, mindannyiunkban ott van. Jézus is félt a Getsemáné kertbe. De tudott rajta uralkodni. És be tudta teljesíteni azt, amit ugye kellett neki végigjárnia, és végül is győzött. És így, ha nézzük, hogyha úgy nézzük a hitet, hogy majd Isten megvéd bennünket minden vihartól, akkor csalódni fogunk. Azt mondjuk, hogy nincs a hitemnek értelme, hát most megint jönnek a viharok, meg minden, és ugyanúgy állok benne. Pedig imádkoztam már mióta, meg mióta az Úr útján járok, és akkor lehet, hogy az ember lázadozik, hogy miért így élek, vagy miért ez ér engem. De a másik olvasatát, ha nézzük, akkor az eleve az Istennek a célja az, hogy mindaz, ami velünk történik, azon közben mutassa meg bennünk az ő hatalmát és erejét a hitünk növekedésében és a vele való élő kapcsolatban. És ezek mind alkalmak és lehetőségek arra, hogy fejlődjünk, és hogy mi is úgymond győztesek legyünk a hitnek különböző, vagy az élet különböző viharaiban, és egyrészt megtapasztaljuk az Isten erejét, hogy megszabadít, mint ahogy itt a tanítványok megszabadítatnak Jézus szavára. Másrészt pedig, majd aztán később ugye a tanítványokon keresztül is szabadítások történnek. Az ő szavukra meggyógyulnak betegek. Az ő szavukra csoda lesz. Szóval érezzük a kettő közötti óriási különbséget, hogy egyszer én voltam az, aki azt mondtam, hogy Uram, ments meg, és utána én leszek az, aki azt mondom, hogy ez és ez a hitben, vagy én mondom ki, és megtörténik. És hogy itt van az a tág tér, amit az Isten akar adni a fejlődésben, és ez nem lehetetlen dolog ide eljutni, mert azok az emberek is ugyanolyan emberek voltak most, mint mi, és ugyanúgy megküzdöttek a maguk tehetetlenségével, erőtlenségével hitében, és ugyanúgy nekünk is ezt kell fölismernünk, hogy alkalmazzuk, hogy Isten hív bennünket arra, hogy alkalmazzuk akkor mindazt, amit tudunk már, és amit hitben elvettünk tőle, éljünk vele, vagyis gyakoroljuk magunkat benne. És Jézus ugye alszik, mert ez egy próba volt. Azért alszik Jézus a csónakba, hogy a tanítványoknak kell most a hitüket megérni. És van úgy, hogy az életünkben úgy tűnik, hogy Jézus alszik. Mint egyedül hagyott volna, és nem cselekszik. Hogy miért van ez? Ez azért is van, mert pont az az idő jön el, amikor a tanítványnak el kell kezdenie a mester szava szerint élni. És akkor visszavonul Jézus. Nem teszi meg helyettünk azt, amit nekünk kell megtennünk, és élnünk, és megtapasztalni, amit meg kell tapasztalnunk, és kimondani a dolgokat, és parancsolni annak, ami történik, és akkor Jézus mellénk áll, segít, aktívan részt vesz bennünk, de nem biztos, hogy megment eleve a helyzettől, mert akkor nincsen fejlődés. Akkor nincsen megtapasztalás. Akkor még lehetőségünk sincs arra, hogy felismerjük, hogy mit kéne cselekedni, és merre kell mennünk. Jó, akkor a gadarai, ja, és ezzel kapcsolatban van egy nagyon érdekes ezzel a tengeri eseménnyel kapcsolatban a Zsoltárok könyvében. A 107. Zsoltár, azt fel szeretnék olvasni, ami teljesen ráillik erre a történetre. A 107. Zsoltár 23. verstől a 32. versig. Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken végezték. Ez egy mondjuk egy ősi tapasztalat a Zsoltáros részéről, amit leír. Ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengeren. Szavára forgó szél támadt, fölemelték őket a hullámok, égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak, kétségbe estek a veszedelemben. Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek, bölcsességük egészen oda lett. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kiszabadította őket szorult helyzetükből. Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok. Örültek, amikor azok elsimultak, és a kívánt kikötőbe vezette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, és az emberekkel tett csodáért. Tehát egy pontos leírását látjuk, hogyha így nézzük ennek az eseménynek is, ami itt történt, az a Zsoltárok könyvében van, ugye megírva, és teljesen ráillik erre a helyzetre. Időnk elfutott. Ugye érintettem a gadarai megszállottak történetét. Itt talán a párhuzamot, amit próbáltam vonni, érthető és magyarázható, hogy ugye Jézus a külső világot uralja, ugyanúgy uralja a belső világot is, és Jézus messiási küldetésének az egyik legfontosabb területe az, hogy az ember lelkében tegyen rendet, és felszabadítsa azoktól az erőktől, amelyek megkötözik, és amelyek hitre képtelenné teszik, és kiszolgáltatottá teszik. Ugye a gadarajok esetében ez a fontos kitétel, hogy ők aztán tényleg hitre képtelenek, és ők maguk nem tudják megváltoztatni ezt, amiről eddig én beszéltem, arra esélyük sincsen, hogy ezt megtegyék. Ezért van szükségük ugye Jézus megjelenésére, és ő pedig ugye kiűzi belőlük. És itt jön be ez, amit látnunk kell, hogy ugye létezik a Szentírás tanúsága szerint gonosznak hatalma és ereje, és hogy e fölött nem kell ettől sem félnünk és rettegnünk, ez a másik nagy félelme az embernek, ugye fél a önmaga elveszítésétől, ez mondjuk a hajóban levő félelem, hogy elveszünk, a másik pedig félünk mondjuk a gonosztól, a rossztól, azoktól az erőktől, amelyek így veszik el az életünket. A gadaraiak példája ezt szimbolizálja, amikor egy ember a gonosz fogságába került, vagy emberek a gonosz fogságába kerültek, és elvesztek ebben. Ugye van egy ilyen félelem az ember lelkében, hogy félhet, és oda kötődik, a félelmén keresztül befolyásolva van. Ebben az esetben ugye láthatjuk azt, hogy itt már nem csak egy félelemről van szó, hanem a személyiségnek a teljes eltorzulásáról van szó. Jézus ennek ellenére vissza tudja állítani a személyiség egységét, és ezek a gadaraiak normális emberek lesznek. Pedig azt mondhattuk volna, láttuk volna, hogy ezeknél már nincs. Tehát a személyiség olyan szintű eltorzulásával állunk szembe, hogy itt nincs visszaút. És itt jön az Isten újjáteremtő hatalma, amit látnunk kell, amikor hitben is vagyunk. Ennek tudatában lenni, hogy ez ilyen hatalmas erő, hogy az Isten teremtő szava a mi életünkben, és azért jó ezt így látni, tudatában lenni, és élni vele. Mert hogyha nagy szinten, és rendkívül kritikus szinten az Isten teremtő hatalma így tudja az ember személyiségét rendbe hozni, akkor úgymond a mi kis viharainkba, most ehhez mértem, a teljes megszállottsághoz és teljes alávetettséghez képest, a mi életünkben, amikor vannak úgymond kisebb-nagyobb harcaink, akkor abban mennyivel inkább elég az a kegyelem és az az erő, hogyha látjuk, hogy ilyen hatalmas ez az erő egy ilyen szorongatott helyzetben, akkor mennyivel inkább alkalmazhatjuk akkor azt, a mindennapi szinten, és élhetünk azzal a teljes bizonyossággal, hogy be is következik, és meg kell, hogy történjen. Tehát az a fok, amikor az ember, hogyha küzdelmei vannak, ha kísértése van, ha a gonosz ráteszi a kezét az életemre, vagy azt tapasztalom, hogy belép, akkor Jézus példáját tekintve nekem is van hatalmam, vagy élhetek azzal, hogy nemet mondok neki, úgymond Jézus nevében parancsolhatok, és megkötöm az ő hatalmi területét. Lezárom őt, és ki tudom űzni. Tehát vannak helyzetek, amikor nyílt szembeállásra van szükség, és hatalmi szót kell alkalmazni az embernek, az emberek életében, itt a gadarainál egyértelmű, hogy itt már hatalmi szót kell mondani, mert elfoglaltak valamit, amihez nincsen joguk. Bár egyrészt joguk van hozzá, mert azt mondja ugye az a lélek, hogy idő előtt, hogy miért jöttél. Miközünk hozzád, Isten fia, azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötör minket? Ez az idő előtt fogalma, erre még így utalnék, hogy ez azt jelenti, hogy úgymond a gonosz lelkeknek van egyfajta idejük, amit még itt a földi világban eltölthetnek. És az embereket, azokat, akiket valami módon be tudnak fogni, és a személyiségen keresztül be tudnak lépni, akkor ott lehetnek. És az idő előtti kifejezés azt jelenti, hogy mi jogosan vagyunk itt. Mert ez nekünk még egy megengedett terület. És itt lehetünk. Milyen jogon zavarsz minket itt? És ugye Jézus pedig felszabadítja, mert a megváltás jogán neki meg joga van, úgymond, kiszabadítani, hogy a megváltással mi megvásárolva leszünk, átvállalt bennünket Krisztus, és felszabadít egy olyan teher, egy adósság terhe alól, amit soha az életünkben nem tudunk kifizetni, és megvált bennünket. És így a megváltásnak a jogán szabadítja meg őket Jézus, ezért ő majd leteszi, úgymond az életét, hogy ezt ő megtette is idő előtt, úgymond az időben, jogánál fogva ő megszabadította a gadaraiakat, az ördög hatalmától. Tehát mi a kegyelmi időben vagyunk, és ez az, amit most itt alá szeretnék húzni, hogy kegyelmi időben vagyunk. És ez azt jelenti, hogy ha kegyelmi időben vagyunk, akkor az ördög ideje lejárt. A mi életünkben, ha kegyelmi időben élünk, és a mi életünket a kegyelem ideje alatt éljük meg, akkor lejárt, és idő előtt van ez neki, az ördögnek, mert ameddig élünk, az neki az ő ideje. De amikor kegyelmi időben lépünk, és Isten szavát alkalmazzuk az életünkre, és elkezdünk úgymond élni vele, akkor idő előtt, úgymond, szembeállunk a gonosznak a hatalmával, és ki tudjuk őt űzni, a bástyákról és a területekről, és ha Isten lelke lakozik bennünk, akkor nem lakozhat bennünk más lélek. Ugye nem tudjátok, minémű lélek lakozik bennetek, mondta a tanítványainak Jézus, amikor el akarták pusztítani azokat a településeket, ahol nem fogadták őket. Ugye ezzel szemben, ugye itt már nekünk azt mondja a Szentírás, hogy töltekezzetek be szent lélekkel, vegyétek az Isten lelkét, szánjátok oda a ti testeteket, egész tagjaitokat, mindent. Azért kell oda szánni, mert ne higgyük azt, hogy azokra a területekre nem megy be. Vagy ne próbál bemenni a másik erő. Mert ami nincs elfoglalva, az nem marad üresen. És helyébe jön valami. Tehát nincsen légüres tér a lelki világban, ott megjelenik valami. Ha nincs jó, ugye, ha nincs jó növény elültetve, megjelenik a gaz. A földi világban is így van, és ugyanúgy a lelki dolgainkat illetően is, hogy amikor Istennel betöltekezünk a szent élekkel, és Krisztusban egyek vagyunk, és elfogadjuk a megváltásunkat, akkor ne felejtsetek el szent élekkel betöltekezni, és tudatosak lenni, és minden nap ebben gyakorolni ugye magunkat. Ezáltal tudjuk a legerősebben kifejteni azt, most azt mondom, ördögűzést, ugye most ezt a szót használom, ezzel tudom a legjobban üldözni, és megtörni az ő hatalmának az erejét. Bármi más kevés ehhez. Józan érv, észérv, vagy bármi, azt mondjuk, hogy emberileg ugye mi soha nem vagyunk ilyenre képesek, meg ilyen dolgok, ezek nem visszatartó erők. Mert úgymond a kísértő nagyon jól tud manipulálni még az emberi jó szándékkal is. Ugye mondjuk is, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve, tehát primán tudja használni ezt a pozitív tulajdonságainkat is. Jó, hát körülbelül ennyit szerettem volna. És itt még talán még az, hogy elutasították a gadaraiak, megvethetnénk őket, hogy ugye Jézust elutasítják és el, mondják, hogy menjen el. Ez egy pillanatnyi állapotnak érzékelem én ezt. Ugye egyrészt sok érte őket, hogy annyi minden elveszett. Másrészt ugye Jézusnak a személye is hát ugye megosztó volt ebben a helyzetben. Én inkább azt láttam, hogy vannak helyzetek, amikor az emberek azt mondják, hogy most távozz tőlünk Jézus. De úgy gondolom, hogy ezek átmeneti helyzetek. És valóban az emberek, hogyha megérzik és meglátják, akkor mindenki inkább azt szeretné, hogy Jézus megjelenjen az ő határában, az élete határában. És nem elküldik általában Jézust, hogyha megnézzük, hanem általában mennek hozzá. Ez most egy olyan helyzet, amikor az emberek az anyagi, és talán lelkileg is féltek attól. Tehát itt talán az ördögnek még valami volt, hogy amikor ő elment, ott hagyta a félelmet. Ott hagyta a félelmet, a gadarajak megszabadultak, de azok az emberek, akik ott voltak, megijedtek ettől, hogy mi történt. Egyrészt ugye a disznók is belerohantak, és ott volt a félelem, hogy most mi van. Mert jobb volt neki talán így, ahogy eddig volt, és tudtuk, hogy ők ilyenek meg olyanok, és minden ment a maga kerékvágásába, de most valami történt, mert megváltoztatta az életünket. És ettől is meg lehet ijedni, hogy most megváltozott, és nem úgy van, mint eddig. És akkor hirtelen azt mondja az ember, hogy akkor mégsem szeretném ezt. Tehát itt csak aláhúznám, hogy ne ijedjünk meg. Ha változás történik, és számunkra talán először félelmetesnek tűnik az a változás, azért ne ijedjünk meg, és ne mondjuk azt, hogy ebből nem kérek, de még ha mondjuk is, Isten lelke azért ki tudja ezt igazítani bennünk. Imádkozzunk. Közös imádság is. Csendben vagy hangosan is mindenki elmondhatja kérését. Úrunk Istenünk, taníts bennünket arra, hogy használjuk a hitet, amit Te adtál nekünk, és a veled való élő kapcsolatot. Add, hogy ne ijedjünk meg a vihartól, a gonosz hatalmától, hanem tudjuk azt, hogy nagyobb a mi hitünk, és nagyobb az az erő, amelyet befogadunk. Megváltásunkkal, az üdvösséggel, a Szentlélekben való közösségben nekünk hatalmunk van, amelyet tőled kaptunk, hogy az élet mindenféle viharában, minden nehézségében megálljunk. És a te gyógyító jelenléted, a te erőd megtanítson bennünket mindarra, amit megtehetünk, és amivel élhetünk. Így kérjük Jézus hatalmát is az életünkön, hogy tudjon kiteljesedni, és add, hogy most bátorságot merítsünk. És kérjük, hogy növeld a mi hitünket, hogy ne cselekvőképtelen, kicsiny hit legyen, hanem olyan hit, még ha kicsi is, amely cselekvőképes, és tud növekedni bennünk. Hallgass meg csendben vagy hangosan elmondott imáinkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.